Hecker Krisztiáne a vendégem, aki a Teen Challenge befogadó házának az egyik vezetője. Befogadóházatok van, és nappali klubotok, de engem most először az érdekelne, hogy neked, aki óvónőként kezdtél dolgozni sok évvel ezelőtt, hogyan helyeződött a szívedre a kallódó fiatalok sorsa? Hogyan alakult ki az életedben ez a feléjük való nyitottság?
Ennek egy hosszú folyamata van. Nevelői végzettséget szereztem még kint Németországban, ami azt jelenti, hogy voltak éppen feljogosító arra, hogy 18 éves korig a fiatalokkal is foglalkozhassak, de óvónői pályán kezdtem, és aztán valahogy odasodródtam a hajléktalan szállóhoz, valamikor az üdvhadseregnél dolgoztam, és ott vettem észre, hogy én igazán egész közel férkőzhettem azokhoz a férfiakhoz, akik eléggé a társadalom szélén voltak. Nem okozott nagyobb problémát a kapcsolatfelvétel velük, és aztán később pedig egy terápiás otthonban voltam, egy alkoholterápiás otthonban, kint Németországban. Ott megtanultam még a zeneterápiát, 2001-ben jöttem vissza Magyarországra. Utána pedig ezt a felkérést kaptam, hogy kezdjek el a tinédzserek felé valami fajta szolgálatot. Én ott Németországban önkéntesként egy ilyen fiatalok számára létesült klubban részt vettem, és ugyanazt a modellt, amit én ott akkor átélhettem, ezt hoztam itt be Pesten, és így alakult végül is ez a misszió 2005. januárjában. Ez az egész úgy kezdődött, hogy az Albert Schweitzer Református Szeretet Otthonnak az akkori vezetője Derencsényi Zsuzsa volt. Ő benne egy ilyen nagyon erőteljes missziói lelkület van, és ő nagyon felfigyelt erre, hogy az utcán annyi tinédzser van, akik csak így belelógnak igazán az ürességbe, és azt mondta nekem, emlékszem még, hogy nem nézhetjük tétlenül, hogy ezek a fiatalok itt belesodoródnak az életbe. Egy református gondozóház üresen állt, és mondtam neki, hogy hát ez ilyen ingyenes szabadidő lehetőségként működhetne, és akkor ő megvette hozzá az alapkellékeket. Mindenki önkéntesként dolgozott, nekem kellett keresnem fiatalokat, akik erre hajlandók voltak. Keresztény fiatalokkal együtt kezdtem, akkor voltunk összesen heten, és egy felekezetközi kis csapat állt össze. Voltak ott a Golgotából, Baptista Egyházból, metodisták.
Mit tesz valakit jó munkatársa egy ilyen szolgálatban?
Egy jó munkatárst mindenképpen azt tesz ki, hogy nincs nagyobb problémája a viselkedés zavaró tinédzserekkel, fiatalokkal. Nem távolságtartóan tekint rájuk, hanem befogadóan. Akár talán azért is, mert ő maga is ezt átélte, akik nem riadnak meg a nehézségektől sem. Mindamellett pedig nekünk, mert eléggé megváltozott aztán a súlypontunk és az értelmezésünk. Tehát mindenképpen kellene még olyan valaki, akiben pedig missziói lelkület van. Tehát aki azért jön, hogy szeretné az evangéliumot alapvetően Krisztus továbbadni. Tehát ez még egy nagyon fontos és lényeges elem. Illetve hát a harmadik, aminek mi nagyon örülünk, hogyha ez megadatik, vagy hát majd belenő az illető ebbe, az pedig az imádság. Mert hogy ez a mi munkánk nagyon az imádságon nyugszik, alapszik, enélkül mi nem létezünk.
Hogyan történik a kapcsolatfelvétel az utcán lévő ilyen kallódó fiatalokkal? És hogyan jutnak el ők is odáig, hogy elfogadják azt, hogy értük imádkoznak, milyen szentnek tűnő emberek vannak körülöttük, és mégsem futnak el a világba azonnal, amikor ezt észlelik.
Mi Zuglóba alakítottuk ezt a klubot, az ott környékező iskolákban vettük fel a kapcsolatot, illetve egyetlen egy iskola volt, amelyik nagyon hálásan visszajelzett, és az iskola pedig a gyűjtőhelye volt az összes veszélytetett helyzetű gyerekeknek, de mégsem onnan jöttek ki a gyerekek, hanem az utcáról jöttek be. Felfigyeltek ránk, megszólítottuk őket az utcán, a parkba, ahol álltak, kapcsolatot vettünk fel velük, és így jöttek. És a mai napig ez így zajlik, most két munkatársunk is ezt így csinálja, hogy kimegy, az utcán tölt velük el időt, tehát ott akár szabadon játszanak is velük, beszélgetnek velük, kapcsolatot fölvesznek velük, beszélgetnek sok mindenről, és aztán kialakul egyfajta bizalom, amikor ők már hajlandók arra is, hogy bejöjjenek így a klubba, és megnézzék, hogy ott mi történik. A munkatársaink nem szégyellik azt, hogy keresztények, hiszen általában meg is szokták őket kérdezni, hogy ti hova tartoztok. És akkor megmondjuk, hogy hát nem tartozunk mi sehova, se ilyen szinten, mi keresztények vagyunk, és ezért csináljuk ezt. Elutasításban nekem még soha nem volt része, amikor a gyerekek megtudták, hogy miértük imádkozunk. Mert hogy ebből ők a gondoskodást tapasztalják, azt, hogy ők fontosak.
Uh-huh. És pont ez hiányzik talán otthon nekik, zaklatott a családi hátterük. Mik a fő problémák szerinted?
Eléggé szétesett családokból jönnek. Még talán anyukával élnek együtt, vagy a nagyszülőkkel élnek együtt, vagy csak apukával élnek együtt, de így érzelmi szálak, mint odafigyelés, törődés, ez az, ami abszolút hiányzik. Tehát én mindig azt mondom, a mieink, akik így hozzánk járnak, őknek nagyon hamar kellett felnőtté válniuk, mert a problémákkal szembesülnek, az érzelmi alapú biztonság nincs megadva számukra, nekik folyamatosan küzdeniük kell azokkal a problémákkal, amivel voltak éppen egy felnőtt küzd, esetleg bántalmazott gyerekekről is lehet itt szó, vagy szenvedélybeteg a szülő, sok minden összetevődik, vannak olyanok is, akik mondjuk intézetben élnek, és úgy látogatnak el hozzánk, ilyen is van, bár ritka eset, de ilyen is megtörténik. Általában veszélyeztetett helyzetről jönnek ezek a gyerekek, tínédzserek hozzánk.
Alapvetően lehet, hogy a családokban ösztönösen megoldódnak ezek az érzelmi kérdések, és az, hogy a gyerekeinkkel eleget foglalkozunk, vagy azért ott is megvan a veszélye annak, hogy elveszítjük a fonalat a gyerekeinkkel kapcsolatban. Nincs olyan szerinted, hogy egy úgymond jó családból kerül ki rossz mentális állapotban az utcára egy fiatal?
Nálunk volt már így, aki úgy került hozzánk, hogy egészen stabil háttérből jött, és megdöbbentően bölcs dolgokat is mondott, amiket ő hallott apjától, akivel elég jó kapcsolata volt, szoros kapcsolata volt. Most ő nem 20 éves, és teljesen csalódottan beszél ő most ugyanerről a családról, és kiderül, ő ezt mondja most, tudod, Krisztajn akkor, mert Krisztának hívnak engem csak a gyerekek, vagy a fiatalok, tudod, Krisztajn akkor gyerek voltam, nem fogtam fel, hogy voltak éppen engem már akkor becsaptak a szüleim. Hogy nem a valóságot mondták nekem, csak én ezt akkor nem tudtam. És kérdeztem tőle, hát mikor tudtad meg? Hát azt mondja, akkor, amikor kicsit idősebb lettem, és már többet megértettem. Például ez egy lényeges dolog, hogy kialakul-e egy bizalmi kapcsolat, hogy megbízható-e a szülő. Vagy ez, hogy bizalomvesztettség, vagy pedig az, hogy volt nálunk olyan is, akinek már itt voltak a szülei, de igazán teljesen másra voltak elfoglalva, nem a gyerekkel. Tehát nem volt arra idő, hogy odafigyeljenek. Volt olyanunk is, aki pedig nem tudta elmondani sosem otthon igazán a maga dolgait, mert a szülők azonnal vitába elegyedtek vele. Sokszor annyira megérnek a szülők, hogy arra sem képesek, hogy befogadják azt, amit egy tinédzser normál esetben átmegy. Igazán az, ami talán óriási veszélynek tűnik úgymond, az nem is lenne esetleg az, hogyha tényleg időt szánnánk arra, hogy odafigyeljünk és befogadjuk, és meghallgassuk, hogy mit mond. Tehát sokszor átéltem azt, hogy nekünk elmerték mondani, elmondták, otthon nem mondtak, és kérdeztem, hogy miért nem. Mert igazán, amit aztán elmondtak, kiderült, hogy amúgy az ember azt hinné, hogy de ijesztő, egy teljesen bagatell dolog sült ki belőle.
A befogadóház neve már eleve azt sugallja, hogy az elfogadás nálatok egy fontos szempont. Nálad volt egy ilyen biztos alap, hogy téged ismertek, szerettek, elfogadtak a szüleid, te úgy nőttél föl, hogy tudsz ebből táplálkozni, vagy volt olyan is, amit megtanultál a magad bőrén, mint kamasz, megtapasztaltad a buktatókat is a szülő-gyerek kapcsolatban.
Hát, ha az a magam gyerekkorára kell visszatekintenem, akkor inkább azt mondanám, hogy sok sírlést viszek én magam is, mert hogy rám nem volt annyi idő. Emlékszem azokra az emberekre, akik viszont tényleg időt szántak rám, a mai napig viszem ezeknek a tekintetét magammal, amikor úgy ültem le, tinédzserként, hogy odafigyelt rám az illető. És én emlékszem, hogy úgy éreztem ilyenkor, hogy növekedek személyiségembe. És én ettől értékesnek éreztem magam a tinédzserként, ezt sose felejtem el. Ez az egyik, amit én átélhettem, ami egy ilyen alapérzés, hogy ezt tovább tudom adni. A másik azért is a befogadás, ami nekem nagyon-nagyon fontos, mert a mássággal, mint olyannal gyerekkoromban is folyamatosan ezt átéltem, hiszen édesanyám német, mi két nyelven nőttünk fel, mi mindig feltűntünk. A nevem maga az, ami furcsa. És ezért nekünk tényleg nagyon-nagyon fontos, hogy befogadjunk. Volt egy tinédzserünk, aki ezt így mondta nekem, így mosolyogva, hogy tudod, Kriszta, itt ezt élem meg, itt mindenki jöhet, legyen az roma, német, vagy punk, vagy skinhead, teljesen mindegy, jöhet mindenki, mert itt szeretetet kap. És ez nekem a legnagyobb elismerés volt az évek során is, amire ez a tinédzser engem tanított, hogy ő ezt tapasztalja meg itt. Számomra ez a krisztusi lelkület is egyben. Tehát nem szabad, hogy leragadjunk a falaknál, és ezért ne érjük el a másikat. Minden pedig tudni kell azt, hogy mit jelent, hogy só és világosság vagyunk ebben a világban. A liberális teológiát én nem vallom, mert én úgy gondolom, hogy abszolút tudnom kell, hogy a gyökerem hol van, és mégis úgy kell rátekintenem a másikra, befogadni a másik világát, de tudva azt, hogy mit jelent a krisztusi igazságban élni.
Hogy neked mi a krisztusi igazság, meg tudod magyarázni?
Ha Jézus nézem, ő nagyon egyértelmű volt. Tehát a bűntő nem nevezte másnak, hanem annak, ami. A bűn pedig, mint Isten nélküliség nyomorúsága. Tehát én mindig erre gondolok, hogy milyen Ja, Istenem, hogy milyen törékeny is az ember Isten nélkül, milyen kiszolgáltatottak vagyunk mi Isten szeretete nélkül, mennyire tönkre vágjuk az életünket az Isten szabadító ereje nélkül. Ezt látom, akár ha az Ősvezértéren kint utcamissziózunk, mert most már ezt is csináljuk ott hajléktalanok, drogosok, fiatalok között, látom ezt az iszonyú magányt, amivé az ember válik az Isten szeretete, szabadítása, irgalma, gondoskodása nélkül. Számomra ez maga a bűn. Mert ezt látom az arcukon, ezt a kivetettséget, a fájdalmat. Ez egyben, ami nekem így nagyon-nagyon fontossá válik, és az irgalom. Az irgalom és a könyörület. Ne ítélj, hogy ne ítéltessél, sokszor gondolok erre. Mit tudom én, hogy egy-egy emberi drámában, mit tudom én, hogy mi volt mögötte, honnan jön az illető, ki vagyok én, hogy én az Isten ítélőszékébe beülhetnék. Nekem a Szentléleknek a betöltekezés is ezt jelenti, a Jézusi lelkületet élni. Tehát, hogy azzal az indulattal, ami Jézus Krisztusban is benne volt, az Atya szeretetét képviselte. Azért jött, hogy szabadítson, hogy felemeljen. Annyi gondolom, hogy ez, ami marad életem végéig, és ezt csak tanulhatom közöttük, mert én csak tanulom közöttük, újból és újból tanulom, és ez marad.
Hogyan működik a klubotok?
Úgy működött eddig a klubunk, hogy az utcára bejöttek a tínédzserek, mindig egy újabb generációváltás volt, mivel egymást hívogatták, ez így mindig pörgött, még aztán ennek a folyamata leállt tavaly. Akkor még úgy volt, hogy heti 3 alkalommal jöttek be hozzánk, 4 órában voltunk mindig velük, ez egy ingyenes szabadidő lehetőségként ment, tehát pingpong, csocsó, darts, internet lehetőség, és mindig egy csoportfoglalkozás, amire ők leültek, és itt mindig általában az evangélium sorba került, de az őt témájukat feszegettük. A csoport alkalmakon ebből most 2 terület alakult át, az egyik, amit most a munkatársaink csinálnak tényleg a tinédzserekkel, ott Zuglóban, egy parkban vannak, és onnan hozzák be őket heti 1 alkalommal, most jelenleg ez így működik, a klub délutánra, és a másik, az pedig az Ősvezértéren zajlik, ott az egyik másik munkatársammal és egy fiúval, aki nálunk a lakóotthonban hajléktalakként került be, és drogos volt ő is valamikor, ő segít most be nekünk ebbe itt. Ott pedig jelenleg a szenvedélybeteg fiatalokkal, tehát drogosokkal, hajléktalan fiatalokkal vettük fel a kapcsolatot. Tehát van egy preventív része a tinédzserek felé, akik veszélyeztetettek, és jöjjenek be a klubba, és van már a másik része is, akik már tényleg szenvedélybetegek, már belecsúsztak, és velük a kapcsolatfelvétel, ami nekünk egész új terület most. Közben kialakult egy lakóotthon, amiért mi 8 éve imádkoztunk, az pedig Rákos Csabán van, Budapest külterületén, azoknak a fiataloknak, akik tényleg egy egész új életet szeretnének kezdeni.
Fel tudod dolgozni azokat a kudarcokat is, amikor nem változik valaki, vagy valami, vagy ott hagy, elmegy?
Nagyon nehéz volt, amikor az első halálesettel szembesültünk, amikor az egyik fiatal ember, aki hozzánk járt, meghalt, mert öngyilkos lett. És a halál hírét így megtudtú, drogos állapotában gyilkos lett. Az nagyon durva volt. És akkor be kellett azt újból fogadnunk, hogy igen, ez a velejárója ennek, hogy mi ezzel szembesülni fogunk. Hogy 20 évesen is meg lehet halni. És ez olyan kiózanító volt nagyon, és akkor megint arra kellett gondolnom, hogy igen, az elhívást én nem magamtól kaptam, hanem tényleg ez egy isteni elhívás. Ha nem végzem, akkor azt mondom, hogy fél életet élek, én akkor vagyok boldog, hogyha ezt végezhetem, akkor vagyok teljes, én erre lettem elhívva. De ezzel szembesülnem kell, és azzal is, hogy el kell tudnom őket engedni. Tehát, hogy jönnek, mennek, és a távolság, mint elengedés ugyanúgy hozzátartozik, hogy nekem el kell engednem, hagy menjen, ha ő menni akar, már pedig nem tudom visszatartani, ha zuhan az élete. Hát általában akkor nem jönnek, amikor zuhan az életük, és ők csak azt akarják, és nem mást. Sokszor az ember átéli ezt a tékozló fiúnál, hogy az apa várja vissza. Sokakért így imádkozunk már évek óta.
Az, hogy működik, hogyha valaki igent mond a meghívásra nálatok, hogyan látod a pozitív változásokat?
Hát az úgy működik, hogy egyre szorosabban keresi velünk a kapcsolatot. Az érdeklődést lehet látni, és az intenzitását a kapcsolatnak. Mihelyest megszületik a bizalom, és jó neki, akkor is lehet látni, hogy miért jön azért, hogy jól eljátszogasson velünk, vagy pedig amellett, hogy ő játszik velünk, elkezd leülni, beszélgetni. Ez már egy következő lépcsőfok, amikor elkezd beszélgetni, és akkor ott is nagyon érdekes figyelni, hogy vajon miről beszél, hogy ő bennünket kérdez, vagy elkezd lassan magáról beszélni. Ez már megint egy következő lépcsőfok, ha elkezd magáról beszélni, és akkor utána megint lehet látni, hogy vajon a problémáiról beszél, vagy pedig másról beszél. Ha a problémáiról kezd beszélni, megint egy újabb lépcsőfok, mert akkor igazán már meghív, hogy te részt vegyél az életébe, Akkor már több, még jobban odafigyel arra, amit mondasz, és különösen szép az, amikor megengedik, hogy esetleg az iskolában megjelenj, mert hogy nekünk azért a kísérés itt a profilunk, nem igazán az, hogy csak egy programot adunk, hanem kísérjük őket, ha ők ezt megengedik, az azt jelenti, hogy megjelenünk az intézményekbe, vagy esetleg otthon meglátogatjuk, vagy mit tudom, egy bírósági tárgyaláson börtönbe elmegyünk meglátogatni. Tehát, hogy ez ugyanúgy hozzátartozik, és mondom, az intenzitása mindig az illetőtől függ, hogy ő ezt megengedi-e. Minél jobban engedik, annál jobban tapasztalom, és tudom, hogy jó irányba akarnak menni. Általában aztán utána így küldjük be őket a lakóotthonba. Mert aki ezt engedi, az már többet is akar.
Mi ad neked leginkább erőt ahhoz, hogy ezt tovább csináld? Mondtad az elhívásodat, hogy biztos vagy benne, és az imádságot. Mit tudsz még ehhez hozzátenni?
Elejétől fogva mindig ez mozgatott, hogy jó, Krisztust hogy lehetne megtestesíteni az utca embere számára. És nekem a Krisztus követés ezt eredményezi. Tehát, hogy ott vagyok közöttük, mellettük, hogy figyelem a reakciókat, nekem ez valahogy ez egy állandó kihívás is, meg tanulási lecke folyamat is. Tehát összeötvöződik valahogy ez bennem, és nem is annyira fókuszálok a munkára, persze hát a szakmai oldal minden ez az évek során persze, hogy jön, meg nekem van szupervizorom, van lelkivezetőm, óriási segítség, hogy rendezzem a magam életét is, hiszen nekem is vannak privát szféráim, én magam is létezek. Átfogóan csak ezt tudom mondani, hogy nekem ezt jelent ez a mindeneket otthagyva követték őt, Krisztust.
Van egy ige, ami eszedbe jut?
Egy ige volt, ami nagyon meghatározója volt a munkánknak, és ez továbbra is a meghatározója, amit Jézus maga mond. Nincsen nagyobb szeretet annál, mint amikor valaki életét adja az ő barátaiért, és ugye ránéz a tanítványaira, és azt mondja, hogy ti az én barátaim vagytok. Természetesen hozzáteszi, ha követitek az én parancsolataimat, de hogy mi itt ennél megálltunk, hogy ti az én barátaim vagytok. Mi ezt testesítjük meg, hogy ők Jézus barátai. Jézus barátai, mindegyik, akit az utcán látok, ott az Ősvezértéren, vagy ahogy bejönnek hozzánk, ők Jézus barátai. Emlékszem, ahogy megjelentek nyáron most az első klubalkalmon, ahogy hozták a munkatársok a gyerekeket, ott vártam rájuk. Ott álltam az utcán, és ott csak megszólalt egy hang nagyon mélyen bennem. Becsüld meg őket, mert ők az én kiválasztottaim. És nagyon mélyen elérzékenyültem ott akkor, hogy kigurultak szinte a troliból. Jött egy nagy csapat, szinte gurulva alattak ott előre, és így gyönyörködve néztem rájuk, és arra voltam, hogy ők az Isten kiválasztottai.